Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Nagyborús Levente filmrendező, akit köszöntök, szia!
Hello!
Ami kapcsán most elkezdünk beszélgetni, az egy aktuális filmbemutató, méghozzá ez a te bemutatkozásod nagyjátékfilmesként november 23-án az Éger című film fog kijönni, amely a te tolladból való, és te is rendezted. Viszont van ennek egy előzménye is, azért én előtte egy picit beszélnék rólad, hogy a te filmes irányba való meneteled az hogy zajlott. Mi hatott rád, miért akartál filmes lenni?
Hát ez egy bizonyos értelemben ez a filmes irányba való menetel, ahogy te fogalmaztál, ez felfogatok el egy sodródásnak is, mert nem, tehát végzettségem szerint nem filmes vagyok, pszichológiát fejeztem, Szegeden kezdtem az alapképzést, utána pedig Budapestre jöttem fel a mesterképzés miatt, és még ezek előtt én Vajdaságból, Szerbiából származom. Maga a filmezés, mint olyan, igazából maga, inkább a történetmesélés érdekelt mindig, nem feltétlenül akartam magam békjukba kötni azzal, hogy filmes vagy filmezés, meg mai napig azt vallom, hogy igazából egy adott történetnek megvan a maga médiuma, és nem kell elzárkózni attól, hogyha az a médium az inkább egy az regény, vagy inkább sorozat, vagy inkább rádiójáték, akkor ezt a történetet meséljük el úgy, de igazából azért elég nyilvánvalóvá vált már viszonylag hamar ott, már a középiskolás éveim végén, engem ez érdekel, és a pszichológiai tanulmányaim mellett aktívan próbáltam tenni azért, hogy akkor ez meg tudjon valósulni, és a maga a rendezés, ez nem is, tehát még a filmezésen belül maga a rendezés, nem azt mondom, hogy hidegen hagyott, de nem az volt az elsődleges fókuszom, hanem az írás. És aztán írtunk egy forgatókönyvet egy haverommal, és egy minimális támogatást kaptunk rá, és két másik haverunk megrendezte ezt a filmet. És ez egy nagyon tanulságos folyamat volt, aminek során ráébredtem arra, hogy ahhoz, hogyha azt szeretném, hogy amit én leírok, meg ami fejemben van, minél akkurátusabban fordítódjon le, vagy valósuljon meg, akkor ezt nekem rendeznem is kell. És akkor innentől kezdve léptem rá arra az útra, hogy akkor kezdjünk el foglalkozni a rendezéssel, és ez nem teljesen autodidakta módon zajlott, tehát online anyagok, rengeteg forgatókönyv elolvasása, hasonló érdeklődési emberekkel való beszélgetés, szóval így szedtem magamra, amit magam.
Uh-huh. És ki az, aki hatott rád? Van ilyen, akire tudnád mondani, hogy az ő szemléletmódja, az ő látásmódja számodra érdekes volt?
Hát egy konkrét személyt nem tudnék mondani, sem hazai, sem nemzetközi szinten igazából mindig is, tehát voltak bizonyos történetek, amik vonzottak, azok már egészen kiskoromtól kezdve, gondolok itt filmekre, sorozatokra, és igazából mindig ezeknek a mechanikája érdekelt meg, hogy épülnek fel, hogy működnek, és akkor nyilván vannak filmek, meg vannak sorozatok, meg vannak könyvek, amik nagyon nagy hatással voltak rám, meg amik inspiráltak, meg amik elindítottak azon az úton, hogy ezekhez hasonló, vagy ezekre emlékeztető módon tudjak én is mesélni. Nem tudom, ha ilyen konkrétumot lehet mondani, akkor így, ami nagyon-nagyon transformatív volt számomra, az ilyen 10 éves koromban a Lost című sorozat, azt szerintem valahol az Égerbe is eltemeltem, hogy a töredezett nem lineáris idővonalakkal való játék, tehát időben ide-oda ugrálunk, és nem kronológiai sorrendben meséljük el az eseményeket. De hát filmeknél nyilván, amikor először néztem Tarantino filmet, akkor az ráébredni arra, hogy egy dialóg mennyire jól tud csengeni filmben, még akkor is, hogyha színészek adják elő. Szóval igazából rengeteg helyről inspirálódik szerintem az ember.
Kérdezhetek egy kicsit erről a vajdasági gyerekkorról?
Persze.
Hogy neked erre milyen a visszagondolásod, az emléked? Ha jól tippelem, akkor te, próbálom kitalálni, hány éves lehet. Tehát, hogy a te gyerekkorod az mikor zajlott egész pontosan. Én a 90-es évek végére gondolok.
Nem, jársz, jó tipp volt, 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, igen. 29 vagyok most.
De jó. De egyébként tényleg így gondoltam, hogy 90-es évek közepe vége. Tehát akkor milyen volt ott a helyzet és a körülmények? És te a családdal hogy éltél?
Nyilván az, hogy gyerekként éltem, ugye 90-es évekről beszélünk, amikor Szerbiában, akkor még Jugoszláviában a háború dúlt.
Igen.
Én ennek a kellős közepébe, tehát szerintem még egy idő van, felhúzzuk a háború eseményt, akkor pont 94-ben, tehát ténylegesen a közepébe történnek. Születtem ebbe az egésznek.
Hát igen, akkor már, tehát magyarán te már a háborús helyzetbe születtél.
Igen. Most azt kell tudni, hogy én azért az országnak egy nagyon északi pontján, Bajsa nevű 2000-es település kis faluból származom, amit direkt módon nem sújtott úgy a háború, hogy nem voltak bombázások, meg direkt konfliktusok, de hát nyilván az, hogy az áramszünetek, a folyamatos bizonytalanság, ezek olyan dolgok voltak, amik rányomják valahol az ember életére, még ilyen gyerekkorban is a bélyegét, de másrészt meg van egy ilyen áldásos oldal annak, hogy az ember nagyon fiatal, hogy nem egészen fogja fel, ami történik vele, vagy körülötte.
Hát meg, hogy mivel te ebbe születtél, neked ez volt a normál feltehetően.
Hát valahol...
Tehát bizonyos szempontból ezt élted.
Amúgy ebben sem feltétlenül biztos, mert az ember azért ezt érzi, hogy nem normális az, hogy minden a
picit a normál alatt nem azt értem, hogy elfogadható, hanem az, hogy ez zajlik. Ebbe élsz.
Igen, csak hogy az ember valahogy mégis érzi, hogy ez alakulhatna másképp, vagy lehetne másképp, és akkor ebből kifolyólag van egy... Tehát annak ellenére, hogy csak azt az egy dolgot tapasztaltam, mégis éreztem, hogy ennek nem kellene így lennie. Uh-huh. Az egyik nagyon korai emlékem, nem azt akarom mondani, az első, de egy nagyon korai emlékem az az, hogy volt egy tanév, amikor, ez nem tudom pontosan, 97 vagy 8 lehetett, mert még óvodás voltam, hogy egy évig nem volt tanítás, tehát nem jártunk se iskolába, se óvodába, mert az iskolában meg az óvodában szállásolták el a katonákat. És emlékszem arra, hogy a nagymamám bevitt az óvodába, ahol katonák aludtak azon abban a teremben, ahol én amúgy még egy évvel ezelőtt a barátaimmal, meg a zongónénivel játszottam, és azért mentem be, nem tudom miért mentünk be pontosan, csak tudom, hogy ott volt az egyik katona feje alatt a párnám, egy pöttyös kis párna, és én ezt kihúztam a katona feje alól, és ezt elvittem. Nem tudom, hogy mehettünk be, meg hogy miért nem, tehát hogy jutottunk el egyáltalán odáig, hogy én ott kihúzhattam azt a párnát a katona feje alól, de hogy ez az emlékező nagyon megmaradt bennem, hogy akkor ezt a párnát én onnan elhoztam, vagy elhozhattam. Meg arra is emlékszem, amikor de Milosevic bukásának az emlékeire, mert igazából minden reggel ment a tévé, és így néztük, és én nem is, nyilván nem láttam át ennek az egésznek a volumenét, de tudtam, hogy amikor ez a Milosevic megy, akkor ott lehet, hogy valami változik, és egy kicsit jobb lesz, és
valószínűleg és egy erős kép, a felnőttek hogy... feszült várakozását azt le tudta
valószínűleg igen, valószínűleg átnyúlt rám is, és emlékszem is, az a kép is megvan a tévében, hogy Milosevicnek a későbbi utódja, vagy hát utódja ott áll, és nem tudom, hogy hatalmas embertöveg előtt ott Belgrádban mond egy beszédet, amit nyilván nem értek, mert szerbül mondta, de maga a kép az így velem van, és éreztem, hogy ez egy jelentős pillanat.
Tehát egy háborús újtott a időszak, és egyébként pedig egy kis település, egy kis közösség, amelybe gondolnám én, hogy főleg egy ilyen helyzetben megvan az összefogás is, de megvan egy csomóféle fajta szélsőség is, amire nem biztos, hogy van energia odafigyelni.
Erről... Igen.
Mondjam neked, hogy miért faggatlak erről? Mert nagyon próbálom a film, amire rá fogunk térni. Vannak benne szerintem olyan dolgok, de ez az én konyha pszichológiám, és te mondjuk pszichológus vagy. Tehát vannak olyan dolgok, amik szerintem ide visszavezethet tűdnek, és ezért szeretném most felfejteni.
Nem, abszolút, teljesen.
Én erre érzek rá.
Teljesen az egy néhány héttel ezelőtti másik interjúban így kivilágult, amire mondjuk tudatosan én sem, nem tudatosítottam magamban, de hogy valahol az eddigi filmjeimnek, meg az eddigi munkáimnak mindig egy központi kérdés az identitás. Abszolút. Legyen szó nemzetiről, vagy uh-huh. nemiről. És ez nyilván valahol ide vezethető vissza, hogy... Erről beszéltem már máskor is, meg volt egy bejegyzésem a Trianon 100. évfordulója kapcsán, hogy az identitás válság, meg az identitás keresés, ami szerintem a határon túli magyaroknak egy nagy része keresztül megy, még akkor is akár, ha nem tudatosítják magukban, hogy éppen ezen keresztül mennek. Gondolok itt arra, hogy otthon, azaz Szerbiában, Vajdaságban, ott az ottani szerbek számára te magyar vagy. Igen. Itt viszont sokszor találkozol azzal, hogy Magyarországon megdicsérnek, hogy szerb létedre milyen jó a magyarod.
Hát ez a kicsit sehol sem vagy
igen,
otthon.
Igen, ez egy két szék között.
És az otthon meg a haza. Na de hogy egy picit még térjünk vissza, mert nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert mondom, nekem is eszembe jutott, és akarok is majd erre rácsatolni, csak erre a közösségnek az erejére, a kis közösség, amiben ott éltél, hogy az milyen volt?
Hát ez a kis közösség, ez, ahogy te is mondtad, tényleg összetartó, meg azt kell tudni szerintem, hogy van egy, nyilván vannak mindig, nem csak nálunk, hanem tudom, hogy Felvidéken és Erdélyben is nemzeti alapon nyugvó túlkapások egyik vagy másik irányból, meg konfliktusok, uh-huh. de hogy alapvetően ezért ez nem a norma, én azt tapasztalom, vagy tapasztaltam, hogy ráadásul, mint mondtam, én Észak-Bácskából származom, ott jellemzőbb volt, amikor én felnőttem, hogy a szerbek előbb tanultak meg magyarul, mint fordítva, mert hogy magyar többségű településekről beszélünk, legalábbis akkor még azok voltak, Bajsa talán még mind a mai napig az, de amikor én voltam még kisgyerek, akkor még Szabadka is annak számított, manapság ezek az arányok már azért eltolódtak. De hogy Bajsán, az én nagyszüleim egyébként mindketten tanárok voltak Bajsán, illetve hagyományápolással foglalkoztak, úgyhogy nekik, én azt gondolom, hogy nekik személy szerint volt egy nagy közösség összetartó erejük, és ők igyekeztek ebbe bevonni nem csak a helyi magyarokat, hanem a helyi szerbeket, van egy szlovák kisebbség is ott Bajsán, és igazából ez a közösség ez tudott asszisztálni, úgyhogy azt gondolom, ez az összetartás, meg az egymás kultúrájának a tisztelete, meg támogatása, meg kiegészítése, meg pontosabban együtt alkot valahol, ez egy nagy egész, mert nyilván ez nem egy heterogén folyamat, hanem ezek a kultúrák hatnak egymásra, és szerintem ami ott Bajsán zajlott, zajlik, meg nem csak Bajsán, hanem a térségben, az egy teljesen befogadó, elfogadó, egymás irányába toleráns.
Én megmondom, hogy miért is kérdeztem, hogy az Éger, a film, amiről beszélünk, az első nagy játékfilmed, az alapvetően két ember, két férfi barátságáról szól, amely barátságot mind a ketten nagyon másként látnak. Magát a történéseket is, és a megítélése is teljesen más az ő szemükben, és egyébként pedig talán te magad fogalmaztál így, hogy ez egy eleve halálra ítélt barátság, vagy lehet, hogy egy cikk fogalmazott így, hogy egy eleve halálra ítélt barátság, amiben ott van a vetélytársaság is, az örökös küzdelem, de benne van az az élmény is az egyik részről, hogy végre van barátom. És azért gondoltam, hogy nagyon fontos az, hogy te honnan jössz, és te hogy ítéled meg azt a közösséget.
Abszolút. Igazából az egyik karakter, akit Nagy Zsolt alakít, Károly, neki a karakterének, szokták kérdezni, hogy mennyire önéletre az ihletés ez az egész, meg hogy mennyire...
Hát ezt szokás megkérdezni, igen, mindig abszolút. Egy írott, hát találunk szemet, amin el lehet indulni. Igen.
És erre azt szoktam mondani, hogy a nagyobb dolgok, azok egyáltalán nem azok, nyilván azok fikciósak, de hogy a Károly, de Károly karakterének az számomra az írmagja, vagy a kiinduló pontja az volt személyes, ami nem hiszem, hogy feltétlenül még pedig az, hogy neki nem voltak barátai, vagy hogy nehezen talált barátokat. Most én szerencsére ez nem teljesen igaz, viszont béleszkedési problémáim voltak abból kifolyólag, hogy abból de ez nem hiszem, hogy ez vajdaság specifikus, ez Magyarországon is megtörténhetett volna, vagy bárhol máshol, hogy én értelmiségi szülők gyereke voltam, tehát pedagógus édesapa, pszichológus édesanya, anyai oldalról pedagógus nagyszülők. Még a környezetemben a legtöbb óvoda iskolatársam, akik a szülék mezőgazdasággal foglalkoztak. És ebből kifolyólag nem azt mondom, hogy ez az egyik jobb vagy rosszabb, vagy bármilyen, nem, de hogy
más.
Kicsit más csomagot
más
hozza.
És
akkor ebből kifolyólag nekem kellett, és mivel a többség volt olyan, én meg emilyen, ezért nekem kellett kicsit több folyamaton átmennem, hogy be tudjak illeszkedni, vagy meg tudjam találni ott a helyemet abban a közegben. És igazából ez a belső konfliktus a Károly karakterének is az elején, hogy nehezen talál barátokat, mert ő is értelmiségi családból származik, csak ő szerintem, nyilván mivel a film az egy dramaturgia vezérelt dolog sokszor, ezért neki ez egy kiélezettebb konfliktus meg, és ezért van számára nagyobb jelentőség annak, amikor talál egy szemét, aki elfogadja az időjeles mássága ellenére is.
Illetve akit ő belelát abba, hogy ez neki a barátja, miközben egyébként folyamatosan nehezen érinti, hogy ennek a barátnak a hátrányai, a körülményeinek a nehézségei, azok mindenki szemébe egy kicsit őt felemelik, másik oldalról pedig ennek a barátnak az az egész életben lévő nehézsége, hogy a másiknak a körülményei jobbak, és azt képzeli, hogy ez az, ami számára elérhetetlen. És mind a kettő a körülmények miatti másik megítélését utálja a legjobban.
Így van.
Legalábbis én nekem ez jött
ki. Abszolút. Tehát ez a klisével élvet, ez a szomszéd fia mindig zöldebb, hogy az egyik azt írja másiktól, ami neki nem adatik meg.
Hogy neki sokkal nehezebb, mégis hogy el vannak tőle, mégis mennyi mindenre képes, ezért aztán mindenki el van tőle ájulva. Ő pedig azt gondolja, hogy na hát neki egy csomó minden megadatott, neki könnyű.
Igen, ez arra hivatott való reflektálni, hogy ezzel nem azt akarom mondani, hogy a különböző társadalmi háttérrel rendelkező vagy demográfiai rétegből származó emberek nem barátkozhatnak, mert nekem is van nálam előnyösebb anyagi helyzetben lévő haverom, van kevésbé előnyös anyagi helyzetben lévő haverom, szóval nem hiszem, hogy ennek utat kell, vagy gátat kell szabni a barátságnak, de nyilván egy, hogy filmről beszélünk, meg kettő, hogy ettől függetlenül azért látom sokszor nehézségét annak, hogy mennyire meg tudja kezdeti barátságok kezdeti időszakát nehezíteni az, hogyha nagyon eltérő kulturális, vagy nem tudom, milyen háttérre rendelkeznek az emberek. És hát, de általában ezeken túl tudjuk magunkat tenni a való életben, viszont itt ez a két karakter esetben nem egészen tudja magát túltenni, és akkor ezt az amúgy is kérezett vetélytárságukat még ugye tovább élezi az is, hogy bejön a képbe egy nő.
Hát hiszen az fontos, és az általában kiélezi a helyzeteket.
Igen.
Jó, akkor most zenélünk, és aztán jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Nagy Borús Levente filmrendezővel, akinek az Éger című filmje kapcsán beszélgetünk, aminek november 23-án lesz a bemutatója, és hogyha nem bánod, akkor ki fogunk térni arra, hogy a történetből te annyit mesélj el, amennyit azt gondolod, hogy el akarsz mesélni, és aztán arra is, hogy hogyan épült fel ez az egész, jó? Tehát zenélünk és jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, majd maradjatok ti is.